Kleopatra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, Alain Delon. Ő nem.
Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.
Kiégés és összeomlás után hogyan tovább, mit tegyünk, ha nem bírunk el több terhelést, vagy egyszerűen csak nincs energiánk vagy kedvünk semmihez, milyen okok vezetnek a kiégéshez, mit tehetünk ellene, rengeteg kérdés. Erről beszélgetünk ma, vendégem pedig, akivel erről szót ejtünk, dr. Füredi Júlia, szervezet, pszichológus, vállalati kultúra szakértő. Júli, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Nagyon köszönöm a meghívást, örömmel vagyok itt.
Mielőtt még a kiégésről, illetve arról beszélgetnénk, hogy mi mindent tehetünk ellene, beszéljünk arról, hogyha téged jellemző hashtageket néztem a neten, akkor azt láttam, hogy szervezet, pszichológus, HR szakember, techmániás, vállalkozó, innovátor, feleség, anya és nő. És akkor jön a kérdés, hogy melyik, milyen mértékben, milyen sorrendben, hogyan éled az életed?
Mikor, hogy melyik kerül előtérbe? Szóval azt gondolom, hogy ez egy ilyen fura sorrend, én is gondolkoztam rajta, amikor így megalkottam a honlapomon, hogy mi legyen ez a sorrend, és így elgondolkoztam azon, hogy vajon beleköthető-e, hogy mi az, amit előbb vagy utolsó sorban írok, de azt gondolom, hogy mindegyik jellemző rám, és nyilván vannak időszakok, amikor az egyik kerül előtérbe, és van, amikor a másik, és hát az meg konstans, hogy nő vagyok, tehát hogy ezzel.
Meg anya.
Igen, azt gondolom, hogy igen, ezek, az, hogy az anyaságomat mennyire kell időnként elővenni, mivel már nagy gyerekeim vannak, ez is változik, ez is átalakul, tehát minden alakul ebben, és azt gondolom, hogy ez pont jó, hogy azért ír le, mert tényleg nagyon sok minden is vagyok.
És a techmánia az mikor indult?
A techmánia az nagyon-nagyon régen indult. Nálunk a családban az anyukám volt az, aki a különböző technikai, műszaki dolgokhoz nagyon értett, tehát be kellett állítani a televíziót, vagy ilyeneket. Apukám a hozzányúlt, ki akart cserélni egy villanykörtét a kerületbe, kiment az áram, tehát hogy ő abszolút nem értett ehhez, úgyhogy valószínű, hogy én ezt anyutól örököltem, ezt az érdeklődésemet a különböző kütyük és egyebek iránt, úgyhogy ez már nekem egy nagyon-nagyon régi keletű dolog. Nyilván mindig az múlik, hogy éppen mi a legnagyobb újdonság, de hogy így nagyon-nagyon szeretem, mindent így kipróbálok.
Igen, és azt mondtad, hogy örökölted meg a mintakövetés, hogy milyen mintát látunk magunk előtt, és hogy mit hoztál te, milyen értékeket, vagy milyen mintákat hoztál te otthonról, ez is akkor már érdekelne.
Így van. Ez a műszaki dolog, ez egészen biztos. Azt gondolom, hogy a keményen dolgozás, az mindenképpen. A tolerancia az egy nagyon fontos eleme volt, azt gondolom, a mi családunknak. Ezek mindenképpen.
És ezek mozgatnak akkor ma igen, is, illetve hát ezt adja tovább az ember a gyerekeinek is.
Igen. Hát én azt látom rajtuk, hogy ezek így szépen átmentek. Meg persze aztán a mi kis nukleáris családunk nyilván egész más dolgokat is így beszippantott. Úgyhogy én nagyon bírom őket.
Még néztem azt, hogy mit lehet rólad tudni, és azt olvastam, hogy természeténél fogva lázadó, a szakmádat tekintve pedig bomlasztó vagy. És ez nagyon tetszett, de gondoltam, hogy rákérdezek, hogy ugye vállalkozóként pedig csatlakoztál a sötét oldalhoz, aki azt csinálja, amit a legjobban szeret. Tehát feszegeted a határokat, legalábbis én ezt vettem le ebből, illetve szeretsz és mersz nagyot álmodni, és ez talán onnan is indult, hogy gyerekkorodban mi szerettél volna lenni, ha nagy leszel.
Na hát ez pont, ahogy hallgattam a egy-két előttem lévő podcastot, és pont láttam az egyiknek a felkonfjába, hogy valaki kamionsofőr szeretett volna lenni.
És marketinges lett belőle.
És marketinges. Valószínű, hogy ez a kamionsofőrség bennünket, csajokat nagyon izgant, mert hogy nekem ez volt az első, hogy én kamionsofőr szerettem volna lenni, még egészen kicsi koromban, aztán utána siedző.
Én csak a delfinkutatót
és
olvastam.
Aztán a delfin, hát a delfinkutató az ilyen 12-13 éves koromban került be a képbe, de nyilván ez lett a nagyon meghatározó, bár vezetni nagyon szeretek, meg szerintem jól is tudok, hogy talán 14 voltam, mert a gimiben volt egy ilyen nyílt nap, ahol mindenki jöhetett, ilyen egészen fura foglalkozású emberek tartottak előadást, hogy majd akkor mi egyszer majd ugye döntési helyzetbe kerülünk, hogy mik akarunk lenni. És akkor volt egy pénzes Beten nevezetű, már a neve is egész különleges volt. Most azt mondanám, ahhoz képest bácsi volt, de nyilván nem tudom, 40-50
már
között
azt mondjuk,
volt.
Egy fiatal ember.
Igen, fiatal ember, aki akvarisztikával foglalkozik, én ezt a részét kevésbé ismertem annak idején, de hogy ő arról mesélt, hogy ő eljutott Amerikába a delfineket kutatni, és hogy a delfinkutatás ez milyen érdekes, és én annyira beleszerettem ebbe az elképzelésbe, hogy aztán a későbbiekben nagyon sok döntésemet, útválasztásomat ezt határozta meg, hogy én delfinkutató akarok lenni.
Egyébként lebeszéltek róla, vagy te magad jöttél
rá? Persze, mindenki. Nem vagyok egy mai csirke, de már akkor sem volt Magyarországnak tengere közvetlen kiárása. Tehát, hogy az, hogy Magyarországon miért akar valaki delfinekkel foglalkozni, amit csak képeslapon látunk, már akkor is elég bizarr volt. Tehát azért volt a családban is ennek egyfajta ellenszele, hogy mégis mi a fenének akarok. Tehát, hogy létezik, olyan tudok választani valami mást, aminek értelme van. De engem nagyon vonzott, és aztán így ennek kapcsán kerültem ki Ausztráliába, mert azt gondoltam, hogy hát ha valahol, akkor ott van tengerna, meg delfinek is, úgyhogy irány Ausztrália.
De az új utak keresése, akkor azt leszögezhetjük, hogy az mindig is ott volt.
Abszolút, abszolút. Tehát én mindig szembe mentem az autópályán. Mindig. Tényleg. Tehát ez nem a gimnazista lázadó kortól kezdődött, hanem tényleg egészen kicsi koromtól. Nem tudom, én így vagyok behuzalozva.
Viszont szervezetpszichológus vagy, aki 3 évtizedet eltöltött különböző multinacionális vállalatoknak a HR vezetői székében. Mi volt, amit ebben a világban szerettél, és aztán majd beszéljünk arról, amikor váltottál?
Szerettem, ebben a munkában is azt szeretem, hogy mindig lehetett újat létrehozni. Tehát azok a vállalatok, ahol én dolgoztam, ott általában valami nagy változás történt. Vagy, hogy létre kellett hozni magát a vállalatot, tehát mondjuk egy zöldmezős beruházást, vagy terjeszkedni akart a cég, vagy összeolvadt valakivel, vagy baromi nagy leépítések voltak. Tehát mindig volt valami, ami egy ilyen különleges ízt adott az egész történetnek, tehát az ilyen napi operációs dolgokat, tehát az nem az én világom. Tehát én szeretem, hogyha valami izgalmas dolog van, ha szabad kezet adnak, ha azt a víziómat, ami van, azt kiteljesíthetem, ha olyan emberekkel vagyok együtt, akik ezt értik, és el tudja őket kapni a lelkesedés, és viszik tovább az én gondolat magjaimat, és sokkal klasszabb dolgokat csinálnak belőle, én ezt nagyon-nagyon szeretem, és kifejezetten olyan főnökeim voltak, nem mindegyik, de volt olyan főnököm, akitől ezt a fajta szabad kezet maximálisan megkaphattam, és akkor ott ki lehet próbálni új dolgokat, tehát amikor még tulajdonképpen mondjuk a chatbotokról senki nem beszélt, mert tudom, ez most nagyon kúrens téma, de amikor még nem beszélt róla senki, mi már akkor kerestünk a piacon olyat, aki mondjuk le tud nekünk fejleszteni egy HR chatbotot, tehát hogy ez ma már ilyen tök triviális ilyen dolgnak tűnik, de mondjuk ez 10 évvel ezelőtt nem volt annyira egyértelmű. Tehát, hogy azt gondolom, ez nagyon jellemző rám, hogy mindig mindenben keresem az újat, és hát az emberekkel dolgozol, akkor ott számtalan lehetőség nyílik erre.
Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
Vendégem továbbra is dr. Füredi Júlia, szervezett pszichológus, vállalati kultúra szakértő. Témánk pedig a kiégés, és ami utána jön. Tervben volt-e valaha az, hogy te mindenképpen vezető legyed, de aztán miközben hallgattalak, az jutott eszembe, hogy inkább visszafelé kérdezem. Volt-e tervben az valaha, hogy te ne legyél vezető?
Ez egy fura dolog, és kócsok, akik kívülről megszaglásszák az én történetemet, és ha látják azt, hogy hányszor mondom azt, hogy szerencsém volt, akkor mindig így rám szólnak, hogy de nem, ez nem a szerencse, meg a bla bla bla. De hogy alapvetően tényleg az van, hogy én már úgy kezdtem a karrieremet, hogy én HR vezető voltam. Tehát nem voltam beosztott. Nyilván voltak főnökeim, meg ilyenek, de HR vezető voltam. Akkor is, amikor egy beosztottam volt, akkor is, amikor nem volt egy se. Tehát, hogy aztán utána került alám nyilván sok-sok ember. Nem tudom ezt igazából ennek az okát, de én ezt nagyon, tehát nem az volt, hogy én erre vágytam, hanem ez valahogy mindig így alakult az én életembe, és azt gondolom, én szeretek vezetni.
Tehát, és hogy... milyen vezető vagy?
Erről azt gondolom, hogy érdemes megkérdezni azokat, akik velem együtt dolgoztak, tehát nyilván lesz olyan, aki nagyon nagy szeretettel beszél én rólam, és nyilván vannak olyanok is, akik nem.
Aki azt mondja, hogy szigorú voltál, vagy túl magas elvárásaid voltak, vagy mit mondtad?
De igazából nem tudom. Tehát, hogy én azért úgy nagyon, az a tapasztalatom, hogy azok az emberek, akikkel nagyon szerettem együtt dolgozni, azok olyanok voltak, akik látták azt, hogy megváltjuk a világot, tehát hogy új dolgokat csinálunk, és hogy én azt látom, hogy az én feladatom az volt vezetőként, hogy eltakarítsam az útjukból az akadályokat, és hogy megteremtsem ezt a teret, meg kiharcoljak bizonyos dolgokat, amiket mondjuk az én szintemen kellett kiharcolni. És én azt gondolom, hogy ebben jó voltam. Nyilván olyan dolgokban, tehát nekem is van egy csomó hibám, pont emiatt, mert hogy ennyire én vehemens vagyok, vagy lázadó vagyok, meg innovátor vagyok, tehát hogy emiatt például nincs türelmem. Tehát, hogy ez a, végigmegyünk soronként egy Excel táblában, ez nem az én világom. Tehát, hogy vannak ebből fakadóan nyilván konfliktusok, de én szerettem azt, hogyha olyan emberekkel tudtam magam körülvenni, akik jobban értenek bizonyos területekhez, mint én, mert hogy azt én tudom, hogy mihez nem értek, és nekem az nem gáz, hogyha én kérdezni, ha nekem kérdeznem kell, vagy segítséget kell kérnem.
És kell valamiben más vezetőnek lenni a saját vállalkozásodban, mint a multinál kellett?
Annyiban kell, hogy az én saját vállalkozásom egy ilyen elég furcsa, és mégis azt gondolom, hogy zseniális vállalkozás, mert hogy vannak alapító társaim, de önmagában a szoftver, amit megálmodtam, az az én szellemi termékem, és aki lefejlesztett, mert nem értek a fejlesztéshez, azt a céget én megtaláltam, és akkor ők segítenek nekem a fejlesztésben, és minden olyan dologban, ami technológia. Mivel adatokkal dolgozunk, van olyan cég, akivel szoros kapcsolatban állok, mert ők azok, akik az adatot elemzik. Tehát, hogy tulajdonképpen ugyanúgy működök, csak hát a formája egy kicsit mondjuk így adminisztratívan más.
Most említettem az elején, hogy kiégés, hogy burnout, mert hogy te ennek a szakértője vagy, ezzel is foglalkozol, és ennek személyes indítatása van. Amiről máshol már beszéltél, de azért beszéljünk róla, hogy te egy vezetői értekezleten...
Kiégett nő vagyok.
Egy kiégett nő vagy, aki egy vezetői értekezleten jött rá arra, hogy ő egy kiégett nő. De hogy történt ez?
Igen, azt gondolom, hogy ha már akkor tudtam volna, az jó lett volna, ott ütött meg először az az érzés, hogy valami nagyon nem oké, és hogy valami nagyon változtatni kell. Tehát ugyanúgy, mint a többi ember, én is heteken, sőt szerintem éveken keresztül gyűrtem magam emiatt, és mindig találtam valami kifogást, hogy valami miért nem kerek, és aztán egyszer így nagyon rájöttem arra egy ilyen általad is említett unalmas ülésen, hogy és akkor most így tényleg ez-e az, amivel az én életemet akarom, meg így akarom élni. És akkor ezt az érzést, tulajdonképpen ebbe az érzésbe belekapaszkodva próbáltam még valamiféle kiutat találni ebből, és aztán utána, amikor én fölálltam a munkahelyemre, ami nem egyik napra a másikra volt.
Mert azért közel két év telt el.
Úgyhogy senkit nem biztatok arra, hogy egyik napra a másikra kirúgja maga alól a széket. Nyilván van ilyen helyzet is, de hogy azért van előtte munka. És én utána, hogy eljöttem, akkor kezdtem el azzal foglalkozni, hogy mégis mi a fene történt velem. Hogy miért van az, hogy még mindig nem vagyok jobban, pedig már eltelt 2 hét. És akkor kezdtem ebbe beleásni saját magam, hogy meg utána olvasni, meg nem tudom én, hogy egyáltalán mi történik. És manapság már azt gondolom, hogy ha megkérdezel, akkor szinte mindenki azt fogja mondani, hogy ki van égve.
Azért de ennek szintjei is... vannak azért.
Egyrészt vannak szintjei, másrészt meg ez pont olyan, hogyha valaki szomorú, vagy valaki dühös, vagy tehát nagyon, nem mindig van annak meg a megfelelő szavaink arra, hogy hogyan érezzük magunkat, és ha nem tudom, a postán sorba kell állnod egy fél órát, akkor nem depis vagy, hanem mondjuk frusztrált vagy dühös vagy ilyenek, de hogy ugyanúgy, hogy a depresszió nem játék, mert hogy ez egy nagyon komoly állapot, de mindenki azt mondja, hogy olyan depis vagyok. Hát nem vagy depis, hanem csak nem tudom, fáradt vagy, elegedve, szóval így van. És azt gondolom, hogy a kiégést is sokszor használjuk ilyen ernyő kifejezésként.
Hát, hogy divat.
Divat.
Trendy.
Abból a szempontból örülök neki, hogy nagyon sok ember elkezdett befele nézni, mert hogy ugye rengeteg minden olyan dolog történt az elmúlt 3 évben, ami rajtunk kívül álló történés volt, tehát és nem volt nagyon befolyásolt.
Egyértelműen sokakat lökött ebbe az irányba.
Igen, és azok is, akik nem foglalkoztak eddig saját magukkal, azoknak most volt idejük, tehát sokan voltak home office-ba, elszeparálódva, és azért ez nagyon sokakban elindított egyfajta ilyen belső munkát.
Hát, egyáltalán csak az, hogy megváltozik az életünk, uh-huh. és jobban rálátunk arra, hogy addig hogyan éltünk.
Így van, így van. Úgyhogy azt gondolom, hogy az a fajta érzelmi stressz, ami ránk rakódott az elmúlt 3 évben, az beindította ezeket a folyamatokat, és igen, vannak olyanok, akik rájöttek, hogy kiégtek, vannak olyanok, akik rájöttek, hogy változtatni kell, és az is jó, hogy sokan rájöttek arra, hogy kiégni nem csak egy felsővezető tud, meg nem kell ahhoz egy, nem tudom, egy vállalatnál, egy korporát környezetben dolgoznod, hanem ki lehet égni anyaként, ki lehet égni abban is, ahogy a családod bánik veled, ki lehet égni egy párkapcsolatban, tehát hogy nem feltétlenül a munka az elsődleges terepe annak, hogy az ember kiégjen.
Akkor van baj, hogyha több dolog jön össze egyébként.
Hát ilyen az életünk.
Nehezebb kibogozni. Ja. Amikor te kiléptél, ugye azt mondod, hogy már közel 2 év volt, mire te ezt a döntést ténylegesen meghoztad, és volt, hogy lebeszéltek róla egyébként, volt, hogy visszakoztál, majd meglépted. De volt ABC terv, amikor meglépted, hogy ezt fogom csinálni, így megyek tovább. Vagy olyan állapotban van ilyenkor az ember, hogy nem tud tervezni.
Akkor, amikor volt az utolsó beszélgetés, tehát amikor azt mondtam, hogy itt van vége, akkor nem volt, tehát akkor már annyira. Tehát az egy hirtelen felindulás. Annak ellenére, hogy 2 év előkészítés volt, és valóban, ahogy mondod, volt egy ilyen lebeszélős beszélgetésem is, de ott akkor már tudtam, hogy ez itt nincs visszaút, tehát hogy itt kész vége. Az előtte lévő időszakban ott voltak ilyen tervkísérleteim. Tehát, hogy gondolkoztam azon, hogy és akkor mi legyen, akkor nyissak egy sütődét, vagy nem tudom, nagyon jól tudok sütni. Szóval, hogy voltak ilyen alternatív terveim, és egyszer beszéltem egy nőcivel, aki Amerikában él, és ő ilyen vállalkozás fejlesztéssel foglalkozik, és azt mondta nekem, hogy higgyem el, hogy addig, amíg nem lépek ki, addig hiába csinálok ABC terved, mert nem lehet ezeket párhuzamosan futtatni. És akkor tudod, így letettem a telefont, és mondtam, hogy ó, a fene egye meg, most én ennyi időt, meg pénzt szántam erre, és akkor itt okoskodik, mi az, hogy nem lehet? És hát az az igazság, hogy igaza volt, nem lehet. Tehát ahhoz érezni kell azt a vákumot, azt a szabadesést, hogy muszáj, mert az életed, a megélhetésed múlik azon, és akkor tudod összeszedni hirtelen azokat a kreatív forrásokat, amik valóban szükségesek ahhoz, hogy aztán fölépítsél egy alternatív pályát magadnak.
Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
Vendégem dr. Füredi Júlia, szervezett pszichológus, vállalati kultúra szakértő. Témánk pedig a kiégés, még ennél a 2 évnél, közel 2 évnél maradnék egy pillanatig, ami alatt gondolkodtál, vagy ami alatt akár néha lebeszélted saját magadat, hogy kell tovább csinálnom ezért, azért. Ezt a kívülállók, a környezeted látták rajtad, hogy te bajban vagy?
Hát azt látták, hogy sokszor vagyok ilyen nyomorult állapotban. Tehát nem nagyon volt kedvem semmihez. Voltak fellobbanásaim, tehát voltak szakmailag például tök sikeres volt az az időszak, ami alatt ilyen nyomorultó voltam, nagyon sikeres volt. Tehát, hogy látszott, hogy nem ez a probléma. De nekem nagyon szükségem volt arra, hogy nekem legyen egy állásom. És ezért például olyan kompromisszumokat kellett megtennem, akár szakmailag is, amit nem biztos, hogy megtettem volna, hanem az van, hogy igen, de hogy
egy
egzisztenciális kérdés csináljunk ebből. És hát lehetett rajtam, tehát nyilván bent azért próbáltam tartani magam, ott sem mindig sikerült.
Pókerarc.
Hát igen, ez azért rám nem jellemző. Jó, tudok pókerezni, de ez nem jellemző rám a pókerarc. De hogy így nekem nagyon jó kollégáim voltak, és azért előttük lehetett megmutatni azt, ha éppen nem vagyok oké. És ez az ilyen tényleg pszichológiailag biztonságos közeg, azt gondolom, hogy működött.
De egyébként, bocsánat, HR-es voltál, szakember voltál, tehát hogy a saját tüneteidet hamar felismerted?
Dehogyis.
Tehát, hogy magán nem veszi észre az ember, csak csinálja a dolgát?
Nem. Hát vannak jobb napok, amikor azt gondolod, oké, minden kerek, és aztán utána van, és akkor arra ráfűzöl mindenféle címkéket, hogy jó, de mert most nem tudom, mi ez van, az van, amaz van, front van, meg nem tudom, sokat tettem, keveset tettem, most erre az értekezletre kell készülni most éppen. Ez, tehát, hogy mindig van valami indok.
Elhessegeti az ember.
Igen, tehát, hogy kell azt, hogy retrospektíve lássad azt, hogy vagy legalábbis nekem ez kellett, hogy lássam visszamenőleg, hogy ez egy hosszú időn át tartó dolog volt, hogy folyamatosan stresszelt állapotban voltam, tehát nagyon-nagyon keveset és nagyon rosszul aludtam, nagyon, szerintem nagyon komisz módon beszéltem férjemmel, a gyerekeimet, tehát az, leginkább azokat tudtam bántani, akik a legközelebb álltak hozzám, igen. Tehát nem volt velem öröm az élet, mondjuk így.
Támogattak a döntésedben? A család akár, amikor meghoztad?
Hát ez úgy történt, hogy amikor fölmondtam, akkor kimentem a folyosóra, és mondtam a férjemnek, hogy most fölmondtam, és azt mondta, hogy jól tetted, szívem. Tehát, hogy azért ő azt gondolom, hogy látta, hogy ez nem lesz hosszú távon fenntartható ez a történet, és már egy ilyen korábbi kiugrási kísérletemnél is nagyon támogatott, de...
Mert hogy bocsánat, áruljuk el a hallgatóknak, hogy amikor írtad a jelszót a gépedbe, akkor Freedom 1, 2, 3,
van,
tehát hogy
van.
És 22-ig eljutottál, tehát azért ez nem egyik pillanatra a másikra történt.
Hosszú ideig húztam. Igen, és szóval, hogy én azt gondolom, hogy ez így egy ilyen megváltás volt mindannyiunk számára, és nekem is esélyem volt arra, hogy egyrészt összerendezzem magam, hogy rájöjjek arra, hogy mi az, ami történik, hogy a megfelelő embereknél bocsánatot kérjek, hogy rendezzem saját magamba a helyzetet, hogy tényleg egy ilyen masszív önreflexióval rájöjjek arra, hogy mit is keresek én, mit is szeretnék, hogyan tudom fölépíteni a következő lépést. Szóval, hogy igen, ez mind idő volt.
És aztán a szakértője lettél a területnek, tehát ez egy érdekes kérdés.
Hát azért, mert hogy tehát egyrészt beleástam magam ebbe a történetbe saját magam miatt is, mert tudni szerettem volna, hogy mi történik, másrészt meg kaptam egy felkérést ettől a kiadótól, akik kiadták a könyvemet, hogy miután ők látják azt, hogy nagyon sokat foglalkozom ilyen vállalati, meg hosszan leírtam a saját kiégésem történetét is, hogy akkor miért nem írok én ebből egy könyvet, hogy mások is egyrészt magukra ismerjenek, hogy legyen egy teljesebb képük, meg hogy egy olyan eszköztáruk, mert ugye nem megoldásokat kínálok, hanem nagyon sokféle, mert azt gondolom, hogy a kiégésből való kilábalásnak, illetve a kiégés megelőzésnek az a legegyszerűbb módja, hogyha bővítjük a rendelkezésünkre álló eszközeinket, mert sokszor 2-3 dologgal operálunk, és azok nem működnek, akkor odavágjuk, és akkor Tehát ugye az a jobb, hogyha sok minden van, és mint egy mondjuk étlapról lehet válogatni, hogy mi az, ami kinek mi válik be.
Meg az az érzés, hogy nem vagy egyedül.
Abszolút.
Az nagyon
abszolút.
Fontos szerintem.
Igen, nagyon-nagyon sok, tényleg megszámlálhatatlanul sok embertől kapok visszajelzést, nem csak a könyvvel kapcsolatban, hanem mindenhol, ahol a kiégéssel kapcsolatban elhangzott valami, vagy írás, vagy interjú velem, vagy beszélgetés, hogy annyira, hogy ez az érzés, hogy én azt hittem, hogy ez csak velem történik. És hogy van olyan, aki elkezdi olvasni a könyvemet, ami spoiler alert, ugye azzal kell saját történetemmel kezdődik, és ugye azt mondják, hogy olyan, mintha engem írtál volna le, vagy hogy elkezdtem sírni, és le kellett tennem a könyvet, mert annyira, igen,
tehát hogy annyira, ez velem is történik.
Szóval, hogy ez egy jó érzés, hogy nem vagyunk egyedül, és hogy föl tudunk lélegezni, hogy hát akkor ez a helyzet.
Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
Woman Power keret nélkül még mindig itt a Rádió Cafén, vendégem pedig továbbra is dr. Füredi Júlia, szervezett pszichológus, vállalati kultúra szakértő, témánk pedig a kiégés és ami utána jön, vagy bármi, amivel megelőzhető a burnout szindróma. És ott tartottunk, hogy írtál egy könyvet, nagyon sokan rádöbbentek, hogy nincsenek egyedül, és ez a könyv talán, vagy egyáltalán ez a téma azért fontos, mert sokan a kiégést, a burnoutot a gyengességgel azonosítják, talán még mindig ezt mennyire tapasztalod?
Van egyfajta, azt gondolom, hogy a tabusítása ennek a témának, tehát azért, amiért nagyon sokáig nem beszéltünk róla, az leginkább azért van, mert hogy egyrészt egy önző dolog saját magunkkal foglalkozni, mert ugye elvileg, és ezt most mind idézőjelben mondom, akkor vagyunk hasznos tagjai társadalomnak, hogyha másokon segítünk, meg másokra figyelünk, meg egyebe. Holott azért azt látjuk jól, hogyha mi magunk jól vagyunk, akkor sokkal inkább tudunk kifele fordulni, és hatékonyan segíteni másoknak, még akkor is, hogyha ez a saját családunk, vagy pláne ismeretlenek, vagy a munkahelyünkről van szó. Tehát a tabusításnak ez az egyik fele, ez az önző dolog. A másik pedig az, hogy valóban az van, hogy azt gondoljuk, hogy hát a kiégés az azt jelenti, hogy nem bírtam el ezeket a terheket. Holott a kiégés az abszolút nem a gyengéknek a sportja, hanem arról szól, hogy már mindent is megpróbáltam megtenni annak érdekében, hogy vigyem azokat a terheket.
Tehát legtöbbször olyanok, akik szeretik a munkájukat.
Így van, így van, így van. Tehát ez egy nagy tévedés, hogy azok égnek ki, akik nem szeretik a munkájukat. Mert aki nem szereti a munkáját, az így eltartja magától, pont annyit hoz, amennyi kötelező, aztán viszont látásra megy az életének a további területein.
És jól alszik.
És jó, például akár jól is alszik. Na most az, aki nagyon investálva van a munkájába, az például nagyon hamar meg tudja tapasztalni a kiégést, az is, akinek mondjuk ez az előbb említett eszköztára, ez mondjuk nem eléggé vértezi föl arra, hogy akár a munkájából, akár az élete összes többi területéről jövő stresszel meg tudjon küzdeni. Mert azért valójában a kiégés definíciója az az, hogy hosszú időn át tart egyfajta érzelmi stresszhelyzet, amivel nem tudok megküzdeni, és aztán ez ilyen pszichés, mentális és fizikai tünetekbe fordul át.
Nők és férfiak között van különbség kiégés szempontjából? Vagy hogy mikor jöhet el egy ilyen állapot?
Kicsit más. Egyrészt mind a kettő ki tud égni, tehát ugye a férfiakra azt szoktuk mondani, hogy de a férfiaknak nincsenek érzelmeik, de hogy nincsenek érzelmeik.
Van nekik.
Van nekik, csak hát ugye egy férfitől azt várjuk el, hogy mindig a helyzet ura legyen, mindig ambiciózus legyen, mindig mindenre tudja a választ, és hát a férfiak is ugyanúgy bizonytalanak, meg félnek, meg kételjeik vannak, meg nem tudják mindig a választ. És ez nagyon nem fér össze azzal a férfi szerepelvárással, amit a társadalom közvetít feléjük, meg mondjuk családból is akár hozhatták, hogy édesfiam, egy férfinek az kell, hogy 2. és mindenki kitörteti.
És ne sírj.
Ja, és egy fiú, hát persze, ne sírj, mert ez katona dolog, igen, így szokott lenni. De pont a múltkor hoztam fel valahol ezt a példát, hogy ugye ott volt a Federer, meg a Nadal, akik szomorkodtak azon, hogy Federer abba hagyta a tenisz karrierjét. Tehát mondjuk egy ilyen prominens férfi, az megengedheti magának, hogy sírjon, de mondjuk nem tudom, Tóth Géza a 13. kerületből, meg ne sírjon, mert az férfiatlan. Tehát, hogy azért vannak óriási ellentmondások ebben a dologban, és a férfiak általában attól szoktak kiégni, hogy ebben a szerepben, ugye el vannak nyomva az érzelmeik, közben egyébként vannak, tehát a bizonytalanság, a félelem, a kiutalanság egyebe, és akkor ezt elnyomják, titkolják, nem beszélnek róla, és akkor ez folyamatos stresszt okoz, és emiatt a stressz miatt aztán így fizikailag valami nagy bajuk történik hirtelen, tehát vagy balesetet szenvednek, tehát inkább ez a fajta szokott lenni. Nekünk nőknél megvan többnyire az a támogatottsági kör, tehát mi inkább azért ilyen barátnőzős, akár egy, akár több van, tehát mi azért ventilálunk, mi azért csacsogunk erről, ott jönnek és beszélget, tehát tanácsokat adunk egymásnak, tehát hogy megvan ez a része, hogy az érzelmek...
kirakjuk a problémát, vagy átrakjuk
igen,
a agyunk
inkább,
másik
inkább azt mondom, hogy
oldalára.
Inkább, így van. Nálunk sokkal inkább azért van, mert mi meg mindenféle szerepben meg akarunk felelni, tehát mi jó munkatárs, vezető akarunk lenni, tehát a munkahelyünkön abszolút szeretnénk jót teljesíteni, otthon aztán csak a tökéletes elég mindenbe, tehát van egy csomó félelmünk van, és emiatt van az, hogy tényleg minden területen megpróbálunk túl teljesíteni, ami hát nyilván fizikailag se lehetséges.
Egy ilyen életközépi időszak mennyire köthető össze a kiégéssel, amikor egy picit számot vet az ember, hogy itt vagyok, idáig jutottam, ezt értem el, elég ez?
Azt gondolom, hogy nagyon, mert ez is egy pont ezért, amit mondasz kérdés miatt, tehát hogy oké, akkor mondjuk a Oliver Berkman szavaival élve, mondjuk van 4000 hetünk, tehát ennyi egy élet, körülbelül 80 év. Ha annak már eltelt a fele, akkor Jézus Máriám, tehát már csak 2007 van, tehát akkor, amikor már teszünk rá egy értéket, egy 2007-es értéket, akkor onnantól kezdve minden perc, minden óra iszonyú fontossá válik. És akkor az önmagában az, hogy perspektívát váltunk, elkezdi kiegyelni a korábbi kapcsolatainkat, azt, hogy mivel töltöttük az időt a munkahelyünkön, hogy mi az, ami marad utánunk, hogy mi az, ami kimaradt. És ezért ezt el szoktuk bagatelizálni, mert ugye azt szoktuk mondani, hogy a férfiak ilyenkor cserélnek le bennünket, 20 évesre.
Vagy vesznek egy jó autót.
Vagy vesznek egy új autót, vagy valami költséges hobbiuk lesz, tehát hogy náluk is ez ugyanúgy megfigyelhető, de azért ez nagyon komoly, sokszor értékválsággal is, és kiútkereséssel párosul, és hát nekünk is, nőknek is azért ez egy nagyon komoly időszak, egyrészt emiatt is, tehát az érzelmi megterhelődés miatt, amire ugye rájön még az, hogy ha valaki babát szeretne, most hány éves korig, meg még lehet-e, meg még akarok, meg nem tudom mi, meg tudom-e tartani, ha mellettem van valaki, akkor meg tudom-e tartani, és egyébként még mi az, ami kimaradt az életemből, és akkor hogy lesz ez után, és akkor erre még rájön a klimax, tehát hogy így, ó, oh. Jézus Márián. Tehát, hogy nagyon-nagyon terhelt ez az időszak.
Ebben az időszakban megvan a lehetősége. Nem fekete vagy fehér, és azt gondolom, hogy erről fontos beszélnünk, a kiégés. Mert hogy szintjei vannak, ezt még nem említetted, csak úgy már utaltunk rá, hogy egyrészt van, ami nem feltétlenül az, meg van az a szint, amikor viszont már akkora a baj, hogy lehet, hogy pszichológus vagy gyógyszeres kezelés szükséges. Tehát milyen szintjei vannak ennek?
Amíg, ez egy fura dolog a pszichológus például, mert a pszichológusra, meg a sportolásra, meg a meditálásra szoktam azt kifutatni, hogy annak akkor van helye, amikor a kiégést meg akarjuk előzni. Tehát érezzük, hogy valami nem oké, de még jól funkcionálunk. Akkor, ha elkezdünk sportolni, az nagyon sokat tud segíteni. A meditálás zseniális, pszichológus, igen, menjünk. Ha fullra ki vagyunk kiégve, akkor a pszichológusnál nem fogunk tudni beszélni. Tehát a pszichológusnál azt élvezzük, hogy csönd van körülöttünk, és csak így nyugodtan nézhetünk ki a fejünkből. Tehát, hogy akkor nincsen már meg az az érzelmi ellenálló képességünk, amivel el tudunk kezdeni beszélni arról, hogy mi az, ami zajlik velünk. Tehát tényleg azt akarjuk, hogy leginkább hagyjanak békén bennünket. Ugyanígy, amikor az ember teljesen ki van égve, a sportolást, nem ilyenkor kell ilyen maratonokat futni, meg nem tudom, zumba bérletet venni. Tehát örüljünk annak, hogyha nem tudom, ki tudunk ülni a teraszra, vagy este tudunk sétálni egyet a háztömb körül, tehát hogy nem kell túlvállalni magunkat, mert ilyenkor van az, hogy ugye azt szokták mondani, hogy ez mind csak a fejedbe van, meg ez hozzáállás kérdése, meg ez, és hiába állsz hozzá a legnagyobb jó szándékkal, nem tudod összekaparni a sarokból azt a maradék energiát, hogy ezekre ráved magad, és ilyenkor sajnos a meditálás sem egy olyan módszertan, ami teljesen kiégett állapotban tud segíteni. Megelőzni viszont nagyon.
Neked egyébként mi segített?
Én nagyon sokat voltam a zöldben és csöndben, az például nagyon sokat segített, tehát az erdőben való sétálás, az egy nagyon-nagyon jó dolog volt, meg sokat bambultam kifele a fejemből, amit szintén nem szoktunk magunknak megengedni, mert hogy ez olyan...
Főleg bevallani nem szoktuk.
Hát bevallani se, de megengedni se, hogy mint a gyerekek, hogy csak így nézzünk ki a fejünkből, és ne csináljunk semmit.
De pontosan azért, amit mondtál, hogy mennyi időnk van, megtehetem-e, hogy én ez alatt semmit se csinálok?
Hát igen, meg hát be van osztva minden percünk, és nincsen akkor is valami kütyünlógunk, vagy valamit nézünk. Tehát, hogy amit mondtam, a sorbaállás, tehát, hogy megnézed azt, hogy előtted állnak sorba, akkor ha az, nem tudom, 2 percnél tovább tart, akkor mindenki a telefonját birizgálja. Tehát nem az van, hogy nézel ki a fejedből, hogy gondolkodol, hogy esetleg megfigyeled a többi embert, ami egyébként egy tök izgalmas dolog. Nem ezt csinálod, hanem további ingerekkel hergeled magad.
Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
Vendégem továbbra is dr. Füredi Júlia, szervezett pszichológus, vállalati kultúra szakértő, témánk pedig a kiégés és ami utána jön. Említetted, hogy ugye sokszor a család vagy a közvetlen környezet issza meg a levét annak, hogy te vagy én nem vagyunk jól. Milyen következményei lehetnek ezen túl annak, ha az ember nem ismeri fel, vagy nem időben lép?
De azt gondolom, hogy ez nem egy öröm olyan emberrel együtt élni, aki kiégett, és hogyha ez nem lehet kitéve az asztalra mondjuk egy párkapcsolatban, hogy én most nem vagyok jól, hanem úgy kell csinálnom, mintha. Az nagyon-nagyon nagy stresszt tesz a másikra. Tehát, hogyha egy szeretetteljes kapcsolatban élsz, akkor az nagyon sokat tud segíteni, hogy megengedje neked a másik azt, akár támogasson, de ha nem, tud másként támogatni, hogy csak megteremtse neked a teret arra, hogy te össze tud magad szedni, és megértő legyen azzal kapcsolatban, hogy nem, neked most nincsen kedved, nem tudom elmenni egy koncertre, vagy anyádékhoz, vacsorázni. Tehát, hogy
kimondhassa az ember otthon, hogy nem vagyok jó.
Így van. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, és így a vállalattal, meg a szervezeti kultúrával kapcsolatban, hogy az egyik fő témám amit ugye a szoftverünkkel ismérünk, ez a pszichológiai biztonság, és nagyon sokszor azt látom, hogy párkapcsolatokban sincs meg ez a pszichológiai biztonság, hogy kimerhessem azt mondani, hogy én most nem vagyok a topon. Nőként talán még, nem tudom, könnyebb, azt gondolom, de férfiként biztos, hogy nem. Tehát férfiaknak nagyon-nagyon nehéz ez, hogy...
Mert az önmagukról kialakított képben nem fér
van,
bele.
Így van, így van.
Mesélj még az appról, mert említetted, hogy ugye techmániásként fejlesztettél a vállalkozásodban egy applikációt, ami segít a szervezeteknek, de miben, hogyan?
Azt azért látjuk, az én legfontosabb, hát azt mondanám, hogy küldetésem, de azért ez nagy szó. Tehát az, amiért én ezt fejlesztettem, az azért volt, mert láttam embereket rosszul lenni szervezetekben, nincsenek jól, nem tudnak úgy beszélni a főnökeikkel, nem tudnak igazából megnyílni. Egyszerűen az életünknek a nagy részét eltöltjük egy munkahelyen, és valójában nem érezzük jól magunkat. És az, hogy mit tehetünk azért, hogy egy szervezeti kultúra jó érzés legyen azoknak, akik benne vannak, az iszonyú fontos, mert azok a szervezetek tudnak, és ma már ezeket számokkal is alá tudjuk támasztani, ahol pszichológiai biztonságban vannak az emberek, ott sokkal produktívabbak, és sokkal például a profit elvárásoknak is jobban meg tudnak felelni, sokkal nagyobb az együttműködés a különböző területek között, kevesebben mennek el. Azért manapság azt mondom, hogy szektortól függetlenül az a jellemző, hogy egy ilyen 30%-os fluktuációval küzdenek a cégek, és ez nagyon nagy. És azt is lehet látni, hogy azok, akik jelen pillanatban állást keresnek, azoknál az egyik legfőbb, még ha nem is biztos, hogy ezt a szót, vagy ezt a szószetételt tudják mondani, hogy pszichológiailag biztonságos környezet, de mégis elemeiben ezt keresik, mert ez vált fontossá.
És egy ilyen applikáció esetleg lehetőséget ad arra, hogy anonim módon mondjuk el, így hogy van. Mi van velünk? Mert én azt gondolom, hogy a legnagyobb veszélynek azt érzi a dolgozó egy szervezetben, hogy kirakja az asztalra, hogy ő nincs jól, vagy mi az, ami nem tetszik neki.
Igen, ez érdekes dolog, ez az anonimitás. Ugye HR-esként azért abban a 3 évtizedben rengeteg ilyen kötelező, ilyen-olyan-amolyan felmérést kellett csináltatnunk, és mindig ez volt az egyik legnagyobb ellenérzést kiváltó dolog, hogy jó, de mennyire anonim, mi van, ha a HR utánam jön? Hát, na, szóval a HR-nek van éppen elég dolga, mint ugye azt bingizze, hogy a nem tudom, 4-es kérdésre ki hogyan válaszolt. Tehát, hogy ez egy mitosz, ez egy paranoid mitosz, amit az emberek azt gondolom, hogy nem
hát
is tudom.
Az emberek miért... féltik az állásukat, a megítélésüket, nyilván, nagyon sok minden.
Így van, ezért mi különösen nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy az emberek saját maguk el tudják dönteni akár az egyes tételeknél, hogy a nevükkel akarnak válaszolni, vagy anonim.
Annyira érdekes, amit mondtál a HR-ről, hogy van elég dolga a HR-nek, mint hogy rámenjen arra, hogy 4-eske a 3-as kérdésre pontos. Mit válaszolt. De hogy azt is mondtad egyszer, hogy a HR-ben eltöltött évek 2-esével számítanak, mint a nem tudom, a háborúban. De hogy miért?
Azt gondolom, hogy azért, mert a HR az egy mesterségesen létrehozott funkció. Tehát alapvetően, mondjuk így, kicsit ilyen Richard Attenborough-os, vagy nem David Attenborough-os, melyik az Attenborough közül, amelyik ilyen természet. David Attenborough, igen, a másik a rendező.
Igen.
Tehát a David Attenborough féle ilyen természetben megtalálható kapcsolat az, hogy van egy vezető, meg van neki egy beosztottja, és ők élnek boldogan, és teszik a dolgokat. És akkor bekerülsz a városhatáron belül, és akkor már nem ez a jellemző, hanem feltalálták a HR-es intézményét, amivel senki nem nyer. Mert a vezető elveszíti a kapcsolatot, mert kvázi kiszervezi a kapcsolatot a HR számára, ezért elsenyvednek a vezetői izmai. Ott van a beosztott, aki próbál a HR-rel kapcsolatban lenni, de igazából neki, ami fontos lenne, információ, visszajelzés, bármi, az a vezetőjétől kéne jönni. Tehát, mint egy ilyen kéretlen szerető, beleavászkodott ebbe a kapcsolatba a HR, és tulajdonképpen mindenki fölismerte azt, hogy hát tulajdonképpen az egy jó szerep, hogy a HR-re rá lehet lőcsölni dolgokat. És a HR kinőtte magát, tehát hogy ebben megerősödött ebben a feladatában, de valahol igazából a presztízse a soha nem volt meg. Tehát nem volt az, hogy a mai napig is iszonyú kevés cégnél van, ahol mondjuk ugyanolyan jogú bortag, egy HR vezető, vagy ugyanúgy figyelembe veszik.
Ritka, ahol vezérigazgató helyettes is egyben egy HR vezető.
Az is. Így van. Így van. Tehát ez nagyon-nagyon-nagyon ritka, hogy egy HR vezetőt komolyan vegyenek, és ez nem is mindig a pozíciónak szól, van olyan, amikor én sokkal inkább azt gondolom, hogy a pozíció betöltőjének, tehát ha azt látják, hogy az, aki betölti ezt a pozíciót, az képes olyan információkkal ellátni a vezetést, az üzletmenetből, az üzletmenetben gondolkodni. Tehát van egyfajta valóban jó partneri viszony és közös megértés a célokat, illetően akkor azt gondolom, hogy ez egy jó működő. De nem, sajnos azt kell mondjam, hogy nem ez a nagy többség. A nagy többség adminisztratív, kiszervezett, nyomorult folyamatokat csinál. Tehát abban nem lehet nagyot alkotni.
Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
Vendégem dr. Füredi Júlia, szervezett pszichológus, vállalati kultúra szakértő. Egyébként miután döntöttél, léptél, és még új vállalkozást is létrehoztál, utána álmodtál még a korábbi életeddel esetleg visszajött?
Jó, még ma is szoktam. Hát figyelj, azt gondolom, hogy 3 évtized az nem múlik el nyomtalanul. Azt nem mondom, hogy nem tudom, bizottságban úszva ébredek föl, mert valami olyan rettenteset álmodtam, de van igen, van ilyen, amikor így. Egyrészt, másrészt azért én nagyon sokszor állok kapcsolatban pont az applikáció miatt, például HR-esekkel. És én azokkal a HR-esekkel és azokkal a vezérigazgatókkal szeretek beszélgetni, akik fölérik azt ésszel, hogy ez például mekkora változást tud hozni az az információ az ő számukra, amit az abból kinyerünk, és amit visszaadunk nekik, és amikre kell kapcsolatban javaslatot teszünk, hogy hogyan kell másként csinálni dolgokat. Tehát ez az a pont, ami egy közös pont tud lenni, meg össze tud hozni például egy vezérigazgatót, meg egy HR-est, hogy a HR-est tud olyan megoldást nyújtani, ami üzleti szempontból is fontos, mert a szervezeti kultúra az vagy elkasszál valami zseniálisat, vagy nagyon jól tudja támogatni. Tehát az a vezető, aki föl, az az első számú vezető, aki fölismeri azt, hogy a szervezeti kultúrán áll vagy bukik, az, amit ő neki célnak ki van tűzve, ami miatt majd megkapja a bónuszát, vagy sem. Tehát nekem azzal a vezetővel van dolgom.
Volt, hogy megkínáltak ilyen vezetői pozícióval, multivilágból?
Azóta? Hát egy ilyen volt. Egy ilyen volt, és azt kell, hogy mondjam, hogy akkor én nagyon komolyan kísértésbe estem, de nem, tehát a vállalkozói lét és a korporát lét között azért vannak nagy különbségek, és nekem sok mindent, tehát én nagyon hamar be tudtam magamnak azt vallani, hogy igen, amikor a vállalkozást elkezdtem, azért nagyon hiányzott az, hogy minden hónap végén csörögjön a kassza, mindig tudjam, hogy mennyi pénzem van.
Tehát ezt a biztonságot elveszíti az ember.
Igen, tehát ezt az egzisztenciális biztonságot. A csapatom is nagyon hiányzott, nagyon jó embereim voltak, tehát hogy voltak elemei, amik hiányoztak, és érdekes módon, hogy akkor, mikor volt ez az ajánlatom, akkor így elkezdtem azon gondolkozni, hogy oké, akkor most képzeljük el, hogy hétfő van, és bemegyek hétfőn dolgozni. És annyira rossz érzésem támadt tőle, hogy mondtam, hogy de mindegy, akkor majd...
De ez egy jó tanács is egyben, hogy gondoljuk át, hogy miben vagyunk, vagy miben lehetünk benne.
Így van.
És abban, hogy érezzük magunkat.
Így van. Ez nekem egy nagyon-nagyon erőteljes jelzés volt.
Most az a helyzet, hogy a multiléten túl is rengeteg mindennel foglalkozol, tehát eléggé pörgős életet élsz. Van egy céged, előadásokat tartasz, írásokkal szórakoztatod ugye a LinkedIn szakmai közönségét, és tartasz vállalati képzéseket is, hogyha jól tudom.
Igen.
És egyéni tanácsadást is végzel, ha minden igaz.
Igen.
Tehát
igen.
Csak hogy így felsoroljuk, hogy körülbelül miről szól igen. A napod, az életed. Mi véd meg attól, hogy belesétálj egy következő kiégésbe? Mert hogy most is sok mindennel foglalkozol.
Hát olyannyira, igen, egyrészt az véd meg, hogy nagyon sok mindennel foglalkozom, és ez nekem nagyon jó. Tehát én nagyon sokat tárgyalok az appal kapcsolatban, nagyon sok a vállalatot ismerek meg ezáltal, imádok előadásokat tartani, nagyon sokféle témában kérnek föl, tehát én ezt nagyon-nagyon szeretem. Az egyéni tanácsadás az nálam egy végtelenül limitált, tehát én azt gondolom, hogy ahhoz nagyon-nagyon topon kell lenni minden alkalommal, és nagyon komoly minőséget kell adni, ezért nekem csak nagyon limitált mennyiségben vannak egyéni ügyfeleim, de nagyon, én ezeket nagyon szeretem csinálni, és ez a sokféleséget, tehát az, hogy minden héten, minden nap valami más van, ez önmagában megvéd. Az nem véd meg, hogy azt tudom, hogy túlvállalom magam időnként, tehát a tavalyi évem az ebből a szempontból példaértékű volt, tehát úgy tönkre vágtam magam karácsonyra, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Tehát azért azt mondom, hogy már jövök ki belőle, de
lassan
mondjuk a januárom uh-huh. az nem, tehát hogy nem volt egy egyszerű
Tehát, hogy folyamatos
dolog.
Önkontroll szükséges ahhoz, ha jól értem, hogy az ember ne járjon kétszer ugyanúgy.
Vagy igen, hát nyilván, ha kontrollba lennék, tehát egyrészt én nem vagyok egy ilyen nagyon önkontrolláltan vezérelt ember, de azt gondolom, hogy időnként érdemes ránézni arra, hogy most mibe vagyok. Tehát, hogy azért én már azt éreztem tavaly decemberben, hogy na, most már tényleg le kéne tenni a lantot, mert már nagyon, nagyon fáradt vagyok. Tehát húzós év volt, pihenjünk egy kicsit. És hát ez is történt. Tehát ebből a szempontból az jó, hogy én megengedhetem magamnak, hogy azt mondom, hogy oké, akkor most nem tudom, 6 hétig nem csak semmit, hanem fölkészülök, meg összeszedem magam, meg ilyenek. Ezt a korporát világban, jelen pillanatban nem minden vezetőnél tudod megcsinálni. Nyilván, ha van ez, amiről beszéltünk, ez a pszichológilag biztonságos környezet, ahol te előállhatsz azzal, és azt mondhatod, hogy te most úgy érzed, hogy nagyon elfáradtál, és szükséged van arra, hogy összerag magad, akkor ha olyan főnököd van, akkor meg tudjátok azt beszélni, meg a többi csapattaggal együtt is, hogy neked erre most a tehermentesítés, bármi, tehát lehet ebben kreatívan gondolkodni, hogy mi az, amire szükséged van, hogy össze tudsz szedni magad.
Mi van még benned? Még egy könyv, még több applikáció?
Hát most mi a terv? Nem akarok ilyen nagyon előre szaladni, de igen, tehát úgy néz ki, hogy ebben az évben meg fog jelenni egy újabb könyvem, amit óriási izgalommal várok én magam is, mert még igen, csak az elején tartok, de hogy ez nagyon nagy boldogság.
Terveid.
Igen, rengeteg, persze, hát robogunk az appal, de egy csomó előadás, tehát hogy ahhoz képest, hogy tavaly mennyire túltoltam a biciklit, most is úgy tűnik, hogy eléggé teljesen ebbe az irányba haladok, de azért most oda fogok arra figyelni, hogy
ne legyen kiégés.
Igen, hogy ne legyek kiégésben, igen.
Júli, köszönöm, hogy itt voltál a mai napon.
Köszönöm én is a meghívást.
Dr. Füredi Júlia, szervezet, pszichológus, vállalati kultúra szakértő volt a vendégem.
Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután 4-től 6-ig. Hallgass vissza a Rádiókafé 98.hu-n.